foglajon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 394. dicséretünk első három versét. Előbb az első két verset énekeljük, utána a gyermekek elmennek a gyermek Isten tiszteletre, és a harmadik vers éneklésével folytatjuk. A 394. dicséretünk első verse így kezdődik. Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint írva található a János evangéliumában. A János írása szerint való Szent Evangélium 8. fejezetében, ahonnan az első 12 verset olvasom. Jézus pedig elment az Olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzá ment, ő pedig leülvén tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt mondták Jézusnak: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedvén mondta nekik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt a földre. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta neki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem károsztatott téged? Azt pedig mondta: senki, Uram. Jézus pedig mondta neki: én sem károsztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. És ismét szólt hozzájuk Jézus, mondván: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a Biblia szavait, hogy van nekünk Bibliánk, és ezt elővehetjük és olvashatjuk otthon, saját csendes óránkban, nehéz helyzetekben, amikor levesszük a Bibliát a polcról, és keressük benne a te akaratodat, hogy biztatást és bátorítást, vagy útmutatást találjunk. Köszönjük, Urunk, hogyha egy-egy vers felragyogott előttünk, és így szóltál hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogyha rendszeresen olvassuk a te beszédedet, mert nap mint nap szükségünk van arra, hogy tanácsolj bennünket igéd és lelked által. És köszönjük a Bibliánkat, amit te magad írtál, szent lelked által ihlettél, amit a templomban hallhatunk, amikor itt vagy, és tanítasz bennünket. Olyan jó olvasni ezt a bibliai részt, hogy bementél kora reggel a templomba, Urunk Jézus Krisztus, leültél és tanítottál. És köszönjük, hogy azóta is így van, Istenséged és fennséged által itt vagy a gyülekezetben, és így köszönjük, hogy már sokszor megértettük azt, amit mondtál nekünk. Mi is itt vagyunk most, és kérjük, hogy taníts bennünket. Sok minden történt velünk az elmúlt időszakban, ezekkel együtt most előtted vagyunk, megállunk lélekben előtted. és elmondjuk a következőket. Hálát adunk sok jóságodért, magasztalunk téged, kegyelmedért, hogy nem bűneink szerint bántál velünk. Köszönjük, hogy sok bajból, veszedelemből megóvtál minket. Köszönjük, hogy sok baj és rossz között ott voltál mellettünk. Köszönjük, hogy a gyászolók mellett ott álltál az elmúlt héten, és vigasztaltad őket igéd, lelked által. Köszönjük, hogy a betegeink sem voltak magukra hagyva, hiszen te ott vagy azokkal, akik hozzád fordulnak és hozzád kiáltanak, és a töredelmes szíved, Uram, ismered, és erősíted, és vigasztalod. Köszönjük, hogy megőrizted gyermekeinket, családunkat, gyülekezetünket, hazánkat. Köszönjük, hogy megőrizted a békét. Urunk, azt is el kell mondanunk, hogy szomorkodunk és röstelkedünk előtted, azért, mert megint újból kiderült, hogy mi méltatlanok vagyunk arra, hogy hozzánk fordulj és törődj velünk. A bűneink jutnak eszünkbe, és ezekért bocsánatot kérünk tőled, hiszen hogyha a bűneink szerint bánnál velünk, akkor már nem lennénk itt. És bizony csak haragot gyűjtöttünk a harag napjára, cselekedeteinkkel, gondolatainkkal. De köszönjük, hogy van megváltó, van megváltás, van szabadítás. És ebben reménykedve, a Jézus Krisztusban bizakodva, jöttünk ide hozzád, édes atyánk, a gyülekezetbe. És kéréseink is vannak, Urunk, amiket eléd hozunk. Kérünk, hogy gyógyítsd a betegeinket, vigasztald a gyászolókat, segítsd a diákokat a tanulásban, őrizd meg a gyermekeket, amit növekszenek, áld meg azokat a kicsin gyermekeket, akik most a gyermekórán velünk egy időben a te ígédet hallják. Kérünk azért is, hogy légy közöttünk most igéd és szent lelked által. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 170. dicséretünket. A 170. dicséretünket keressük meg az énekeskönyvből, és ezt énekeljük. Jövel, ó áldott Szentlélek, gerjeszt fel híveidet, és szent munkájukban vélek, közöld kegyelmedet. Isten igéjét hirdetem a János Evangélium 8. fejezetéből a 10. és 11. és 12. vers alapján. És mikor Jézus felegyenesedett és senkit sem látott az asszonya kívül, mondta neki, asszony, hol vannak azok a te vádlóid, senki sem károsztatott téged, azt pedig mondta, senki, Uram. Jézus pedig mondta neki, én sem károsztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. És ismét szólt azért hozzájuk Jézus, mondván, én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. Testvérek, most sorban olvassuk a János evangéliumot, és a 8. fejezethez érkeztünk. Ahol a fejezet első verse még ott maradt a 7-ből. Tudnélek, a 7. rész úgy fejeződik be, hogy mindjárt hazamentek, Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Ez a 8. fejezethez került. Mindesetre látjuk, hogy azelőtt, ami ma történt, hol volt, az olajfák hegyén, hogy csendben volt és imádkozott, és kora reggel ismét ott volt a templomban, és leült és tanított. És ekkor volt ez a különleges történet, ez a híres történet, ami többeknek nem is tetszett, és a Bibliából szerették volna törölni, bizonyos régi kéziratokból kihagyták, bizonyos okoknál fogva, azonban már az első századokban Papiász mondta azt, hogy ő ezt máshol is olvasta, tehát ez is bizonyíték arra, hogy az eredetileg benne volt, benne lehetett, summa summarum, ami Bibliánkban ez benne van, és ezt teljesen fontosnak, hitelesnek tartjuk, és ennek alapján szól hozzánk most Isten beszéde. Talán azért idegenkedtek némelyek ettől a kis szakasztól, mert hogy arra gondoltak, hogy Jézus nagyon könnyedén venni ezt a dolgot, ami a házasságtörés, pedig ez egy nagyon komoly dolog, hogy nehogy valaki itten felmentve érezze magát. Talán emiatt volt némi idegenkedés ezzel a résszel kapcsolatban a történelem során. Másrészt talán azért, mert azt gondolhatták, hogy akkor senki semmilyen ítéletet nem mondhat, hogy a bíró nem mondhat ítéletet. Tehát nincs olyan vétek, vagy helytelen cselekedet, amit el lehetne ítélni. Mert Jézus, hallottuk, azt mondta, hogy aki köztetek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És erre mindjárt elmentek, mert hát mindenki valamilyen módon bűnös. Ergo, levonhatta valaki a konzekvenciát, akkor senki nem ítélheti el. Tehát egy bíró sem ítélheti el a házasságtörésnek, vagy más helytelen cselekedetnek a vétkét. Ez nem így van. Az emberek közti törvényhozás mögött egy isteni tekintély van. Isten adott az emberiségnek törvényt, és ezt egy bíró kihirdetheti, és ki is kell, hogy hirdesse. Amire ez vonatkozik, hogy te, kedves testvérem, ne ítélkezzél. Ez arra vonatkozik, hogy egy ember ne vegye magának olyan bátorságot, hogy a másikat szeretetlenül ítélgeti és elveti, és megszólja, és rágalmazza, mert hát ki nézzen a saját szívébe, és nézze meg, hogy bizony nagyon sokféle olyan dolog van, ami miatt nem vagyunk méltók arra, hogy a másikat elítéljük és megvessük. Valamennyien bűnös emberek vagyunk, és kegyelemre szorulunk. Erre vonatkozik. Nem pedig arra, hogy általában az emberiség között ne legyenek olyan szabályok és bírói ítéletek, amik a bűnt, a rosszat megítélik. Tehát ez két szempont miatt többen idegenkedtek ettől a szakasztól. Azonban mégiscsak Isten gondoskodott arról, hogy ez benne legyen a Szentírásban. Na ez a különleges rész. Amiben az történik, hogy Jézus tanít a templomban, és a kor szokása szerint, mint tanítómester leült. Látjuk az Úr Jézust, amint járt, és úgy tanított, peripatetikus módon. Látjuk azt, hogy fölállt, itt az előző fejezetben, és úgy tanított, hangosan kiáltotta, revelálta, kijelentette az Istennek az akaratát, most azt olvasjuk, hogy leült. Jó reggel azonban Jézus ott volt a templomban, és az egész nép hozzá ment, ő pedig leülvén tanította őket. Ennek azért nagy jelentősége van, tudnélik, akárki nem taníthatott a templomban. Őt azonban mesternek tartották, rabbinak tartották, sőt az egyik helyen azt olvasjuk, hogy Mária Magdalena azt mondja neki, hogy rabbóni, ami azt jelenti, hogy a rabbi közt is egyik legmagasabb tanítói méltóságot tulajdonítottak ő neki, és ezért beülhetett az írás tudott székében. Azt olvassuk a Máté evangéliumban, hogy a farizeusok és írástudók, illetve a Mózes székében ülnek. Tehát volt a zsinagógákban biztos, de látjuk, hogy a templomban is volt olyan szék, a Mózes széke, amiben a tanítómester ült, és hirdette az igét, magyarázta Istennek a beszédét. Ez az eredete annak a hagyománynak és berendezési tárgynak, ami a templomunkban is található, nálunk annyira nem nyilvánvaló, mert kicsi és majdnem jelentéktelenek tűnik, a szószék mellett van egy pad. Nálunk csak egy padocska, de elmegyünk egy rendes vidéki református templomba, a Mózes szék, mint olyan. Az egy külön csodálatos bútor darab, ami a szószék mellett található, ahol a lelkész ül, és onnan megy fel tanítani. Ezt Mózes széknek nevezzük. Tehát a református templomban a Mózes szék, és ennek ez az eredete, hogy a Jézus korában a tanítómesterek beültek egy székbe, ami a tanítómesternek a széke volt, és akkor mindenki ráfigyelt, mert amit mondott, az az Istennek a tanítása volt. Tehát azért volt olyan nagy tekintélye annak, aki oda beült, mert most az Isten akaratát mondta, azt jelentette ki Jézus, tehát bement a templom a kora reggel, és leülvén tanított, és amikor ő tanított, ez valami rendkívüli esemény volt, még az ellenségei is mondták, hogy nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. Valami különleges tekintéllyel és különleges erővel beszélt Jézus Krisztus, hiszen benne az istenség, az isteni erő és az isteni méltóság jelent meg. És miközben tanít, akkor otromba lelkek betörnek a templomba, akik bevonulnak a templomba nagy zajjal, akiket ez a tekintély nem köt le, akik nem hajolnak meg az Isten tekintélye előtt, ezek a másik tanítók, a farizeusok és az írástudók, a zsidóság akkori romlott képviselői, akik ismét jönnek Jézus ellen, hogy most majd egy csapdát állítanak neki. Az előző részben azt olvastuk, hogy ezek az emberek a nagy tanácsnak, a szinedrionnak a tagjai már szolgákat küldtek, hogy elfogják Jézust. És a szolgák oda mennek, és amit hallják a Jézus szavát, nem merik megfogni. Nem képesek végrehajtani a letartóztatási parancsot. És visszamennek, és azt mondják, hogy így még nem hallottunk ember beszélni, mint ahogy Jézus beszél. Tehát meghiúsult a terv, hogy letartóztassák. Most pedig jönnek, nem? Adják fel ezt az ötletet, hogy Jézust ártalmatlanná kell tenni, és meg kell fogni, és később keresztre is feszítik. Tehát most csellel jönnek, most csapdát állítanak neki, most egy trükköt alkalmaznak, olyan kérdést tesznek fel neki, amire semmiféleképpen nem válaszolhat jól, és akkor mondhatják, hogy na, ezért ítéljük el. Egy ravasság van emögött, az egész esemény mögött. Amikor bevonulnak a templomba, ez a ravasság vezetőjüket, mondta egy írás magyarázat, eddig az oroszlán jött, hogy megfogja őt, most a kígyó jön, vagy becsapja őt. Egy asszonyt visznek, akit házasságtörésen kaptak, és valóban a Mózes törvénye, amit ők is komolyan vettek meg, Jézusnak is komolyan kellett venni. Azt mondta, hogy a házasságtörőt meg kell kövezni, kivinni a megkövezés helyére, és kisebb-nagyobb a köveket dobálni rá, addig, amíg meg fog halni. És ez a csel ebben, hogy amikor az asszonyt odállítják Jézus elé, akkor megkérdik, hogy ugye, mivel házasságtörésen kaptuk, ezért meg kell, hogy halljon, te azért mit mondasz? És a csel ebben az volt, hogyha azt mondja, hogy persze, kövezzétek meg, mert ragaszkodik a törvényhez, akkor azt fogják mondani, hogy na hát ő a bűnösök barátja. Ha pedig azt mondja, hogy engedjétek szabadon, ó, milyen liberális, nem veszik komolyan az Istennek a törvényét. Mind a kettő olyan, ami miatt ettől kezdve kimondhatják fölötte a halálos ítéletet. Ez tehát a történet. még csak ott tartunk, hogy megzavarják az Isten tiszteletet. Odáig jutottunk, hogy nem veszik semmibe se a tanításnak a tisztaságát, meg a szentségét, belezavarnak az Isten tiszteletet, belevágnak a szavába, és úgy mondják neki, hogy ez az az asszony, aki, és hozzák elé ezt az esetet. A 12. vers pedig azt mondja, hogy ismét szólt Jézus hozzájuk. Én vagyok a világ világossága, és elmondja ezt a tanítást. Ez azt jelenti, hogy ezt akkor nem tudta elmondani, mert közben rontottak és megzavarták. Tehát ez az egész történethez hozzátartozik azt, hogy Jézus a világ világossága, és aki őt követi, nem járhat sötétségben, hanem csak világosságban járhat. Lezajlik ez egész történet, majd elmondom, hogy hogyan zajlott le. És akkor olvassuk, hogy ismét szólt hozzájuk Jézus, és mondta nekik, én vagyok a világ világossága. Ami nem tudjuk pontosan időrendben, hogy mikor van az, hogy ismét mondta nekik. Elképzelt, hogy másnap újra reggel bement a templomba, és újra jöttek ugyanazok az hallgatók, és akkor ismét szólt hozzájuk, és akkor mondta nekik. Az is elképzelhető, hogy miután a jelenet lezajlott, elmentek, utána Jézus odafordult az ott maradt emberekhez, akik, vagy a visszajött, közben visszajött emberekhez, a hallgatóihoz, és akkor mondta nekik, hogy én vagyok a világ világossága. Tény az, hogy a 12. vers mindenféleképpen hozzátartozik a történethez. Tehát a történet a házasságtörő asszony ügye, és ehhez kapcsolódik a világosságról szóló tanítás. Tehát egy nagyon sötét esemény, és a sötétség, és utána egy nagyon világos üzenet, a Jézusnak a világossága. És a kettő egybe van. És mivel ezután, a történet után mondja Jézus azt, amit mond a világosságról, meg a sötétségről, ezért mondhatom azt, hogy most már egy illusztrációja is van. Már van egy szemléltető kép, ami megmutatja, hogy mit jelent sötétségben járni, és mit jelent világosságban járni. És hogy a világosság mindenféleképpen leleplezi a sötétségnek a dolgait. Tehát az egész történet, amit most olvastunk, hallunk, amire magyarázok, arról szól, hogy van sötétség, amiben nem jó maradni. De van világosság, ami megmutatja, hogy mi az a sötétség, amiből ki kell jönni. És Jézus Krisztus a világ világosság, aki belevilágít a különböző sötétségekbe. Eleve a Jézus Krisztus világosság olyan, hogy belevilágít a szívünkbe is, és ott felfedi azokat a dolgokat, amik sötét cselekedetek. Akkor az árnyak úgy megjelennek, bizonyos dolgok eszünkbe jutnak, amikor a Jézus Krisztus világosságába kerülünk. Amikor ő megszólal, és a Szent Lelke munkálkodik, akkor egyszer csak vakító fénybe kerül az, hogy én mit cselekedtem, mint amikor a sötétségben, sötét úton a reflektor megvilágít valamit, ami eddig sötétségben volt, mint amikor a sötétségben egy gyertyát oda teszek egy asztalra, és látom, hogy mi van az asztalon, úgy a szívünkbe is a Jézus világossága megmutatja, hogy mi az, ami nem jó. Ez ilyen egyszerű. És akkor felébred a lelkiismeret. Mert felébred a lelkiismeret ezekben a gonosz farizeusokban is, és felriadt a lelkiismeret ebben a szegény asszonyban is, ebben a bűnös asszonyban, akit már-már majdnem megköveztek. Tehát Jézus a világ világossága, ami ragyog itt ebben a történetben, és ami arról szól, hogy megvilágítja az embernek a szívét. Ez persze csak úgy érthető, hogy miközben Jézus ott szól, cselekszik, a háttérben ott munkálkodik a Szentlélek. Tehát Istennek a Szent Lelke az, aki ezt a munkáját Jézusnak elvégzi bennünk, meg még valami, az írás. Ma ez így van, hogy itt van előttünk az írás, ez, és ezt olvassuk, a Szentlélek pedig megvilágítja. Legjobb, ha sorba olvassuk, vagy egy rendszer szerint olvassuk, hogy nem úgy olvassuk, hogy fölütjük, hanem egy összefüggésben és rendszerben olvasva, akkor Isten lelke vezethet bennünket. Tehát a lélek által Isten bennünket, a szívünkben meggyőz, megvilágít, de úgy, hogy közben ott van az írás. Tehát a lélek és az írás. Ebben a történetben is így volt. A lelket nem látjuk, de tudjuk, hogy ott van. Az írást viszont láthatták, mert volt egy írás. De nem a Biblia volt ott, ami ilyen írásos emlegetek, hanem milyen írás volt? Az, ami a Jézusnak az írása volt. Tudjuk, ez az egyetlen történet a Jézus életében, hogy láthatnák, hogy Jézus írt. Máshol ezt nem találjuk. A földi életében legalábbis egyszer van feljegyzés arról, hogy Jézus írt. Tudnék, amikor odahozzák ezt az asszonyt, és elmondják a vádbeszédet, és megkérdik, hogy te mit mondasz, akkor egy árva szót sem szól, csak lehajol és a porba ír. Feltehetőleg, hogy kilépett kicsit ott az udvarnak volt porra, és ott a porba ír. Hogy mit írhatott? Tény az, hogy itt két tényező volt, ami az embereket belül nyugtalanná tette, vagy megfette, vagy valamire indította. Egyik az, ami a nem látható, a Szentléleknek a munkája, ami arra épül, mit írt, hogy mit írt. És nem tudjuk, hogy nincs feljegyezve, vagy Jézus Krisztus mit írt a porba. Mindenesetre az ő drága ujjaival írt a porba. El kell, hogy mondjam azt, hogy az Úr Jézus Krisztus már korábban is írt, a földi napjai előtt is. Ezt nem nehéz felfogni, mert Jézus Krisztus élete nem a földi napjaiban kezdődött. A Jézus Krisztusnak, a Szent Háromság második személyének a kezdete nem a karácsony volt. Neki nem is volt kezdete, ő Istenből való Isten, a Szent Háromság második személye, örökké való Istenség által mindig volt. És amikor az Ószövetségben a karácsony előtt bármi történt az emberiségen belül, illetve az Isten népével, akkor mindig az Úr Jézus Krisztus cselekedett valamit. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek, de az Atya odaadta a Fiúnak az emberiséget, hogy bajlakodja ővelük, váltsa meg őket, mentse meg őket, legyen megváltó. Tehát az Ószövetségben is olyan sok helyen látjuk a Krisztus munkálkodni. És így kétszer is megtaláljuk azt a feljegyzést, ami arról szólt, hogy ő írt. Az egyiket inkább talán szimbolikusan vehetjük, tudnék azt írja a Biblia, hogy, vagy azt olvassuk, hogy a 10 parancsolatot a saját kezével írta. Tehát akkor Mózes fölment a hegyre, és megkapta a 2 főtáblát, azt mondják, hogy Isten saját kezével írta. Tehát az Úr már egyszer leírta a 10 parancsolatra ezeket a dolgokat, de lehet, ezt nehéz megmagyarázni, hogy lehetett, Istennek nincs keze. A preegzisztens Krisztusnak sem úgy kell elképzelni, hogy ezzel a kézzel írta volna. Noha erről beszélhetnek a teológusok, és érveket osztottak pró és kontra. De van egy olyan történet az Ószövetségből, az Úr, mielőtt a Földön lett volna, már írt, mégpedig a falra írt. Talán ismerik ezt a történetet. Amikor az Úr a falra írt bizonyos szavakat, olvasható, értelmezhető szavakat, ami akkor is ott nagyon-nagyon megfette az embereket, és megriasztotta az embereket. Nem tudom, hogy emlékezünk-e a hitoktatásból erre a történetet, vagy a Biblia olvasásunkból erre a történetre, amikor Isten keze valóságos kézként megjelenve írt a falra. Hogy a Belsazár király nagy lakomát rendezett, amikor a babiloni fogságban volt a zsidó nép. A Belsazár király nagy lakomát rendezett, és dicsért a saját kő, fa és bronz isteneit. Ezek az istenek nem a Biblia istene, egyedül a mi isteneink az igaz istenek mondják, és ezért egy nagy lakomát rendezett, és ebben az urat megvetették, a Biblia istenét, az egyedül istent, megvetették, és előhozatta azokat a szent edényeket, amiket Jeruzsálemből, a templomból hoztak, és abból vedelték a bort. És akkor az éjszaka, éjfélkor megjelent egy kéz, és írt a falon. A királya szembe egy hatalmas terem, több ezer embert befogadó teremnek a hatalmas nagy fehér faláról van szó, és oda ráírt, hogy mene, mene, tekel, upharszíne. Jobbról balra. Mene, mene, tekel, upharszíne. Az Úr keze írta, megmérettél, és hiába találtattál. És ez olyan hatást váltott ki, hogy a király, aki egy harcedzett, kemény, nyilvánvaló tekintélyes ember, a világúra, hangosan elkezd kiáltozni, mint egy gyerek, és azt mondja a Biblia, hogy a lábainak az inai megoldódnak, az arca hófehér lesz, mert Isten neki mondott valamit, az írás. És közben a lélek azt mondta, hogy rólad van szó. És most pedig itt van a megváltónk a földön, és amikor ezek az aljas emberek körülveszik őt, és vádolják, és csapdát állítanak neki, akkor nyilvánvaló, hogy a porba írt dolgokra meretten elgondolkoznak, és utána azt olvassuk, hogy Jézus hozzá is tesz, hogy aki köztetek nem bűnös, az dobja rá az első követ, és utána szépen elsonfordálnak. Egyik a másik után kimegy, és nem marad senki, csak Jézus és az asszony a középen. Nos, hát ezen gondolkoztak sokat az írástudók, mármint a keresztény írásmagyarázók, hogy mit írt a porba. Különböző feltevések vannak. Modelzon Ernő, aki egy jeles írásmagyarázó volt, a Jeremiás könyvére hivatkozik, és a Jeremiás könyvének a 17. részében, a 13. versben ezt olvassuk. Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat. És tényleg volt egy ilyen ószövetségi része a Jeremiás 17-13-ban, hogy az Úr azoknak a nevét beírja a porba, akik elpártolnak tőle. Tehát, ha ez helyes az a feltevés, akkor az írástudók meretten nézték a saját nevüket. Azokat a neveket, azokat a tekintélyes neveket, amiket beírt a porba. És meg is magyarázza, aki nem vétkes, az dobja rá a követ, és szépen fölírja ott a rabbi neveket egyiket a másik után. És ők azt olvassuk, hogy a lelkiismeret által vádoltatva mentek el. Tehát Isten fia úgy munkálkodik, hogy egyrészt bevilágít a szívünknek a sötétségébe, és ott eszünkbe jutnak dolgok, és ugyanakkor ír is valamit, vagy írt is valamit rólunk, ezt meg a Bibliában van. Mi vagyunk azok az emberek, akik nem jogosultunk fel arra, hogy a másikat megvessük, vagy károsztassuk, vagy elítéljük. Az ítélet egyedül az Úré. Mi egyedül magunkat ítélhetjük el, és a lelkiismeret által vádoltatva oda vethetjük magunkat a megváltó lábához. És kérhetjük, hogy Uram, akkor segíts, hogy megváltozzak. Hogy én legyek az az ember, aki már nem járok sötétségben, és ennyi lesz az életnek a világossága. Mert ezt kellett volna tenni. Ezek azonban elmentek. Inkább a sötétséget választották. Talán még az a feltevés is helyes, ami azt véli, hogy esetleg nem egyes neveket írt Jézus a porba, hanem ezt írta a porba, hogy Izrael. A kora Izrael is borzalmas helyzetben volt. Olyannyira elesett állapotban volt, hogy Jézus egyszer azt mondta a Máté evangéliumában, hogy gonosz és paráza nemzetség vagytok. Ezt a saját népének mondta. Tehát ez ide illik, hogy parázna nemzetség vagytok, ti vagytok a paráznák. Ez a nép, parázna nép, mert elpártolt tőlem. Viszont ha ez így van, És a nép vezetői ezt megértették, és nemhogy kérték volna Jézus, hogy segítse rajtuk, hanem még később el is vetették a messiást maguktól, úgyhogy keresztre feszítették. Akkor felvetődik a kérdés, hogy hát miben volt parázni ez a nemzetség. Tudnilik, akárhogy is itt a házasságtörésről van szó, amit paráznaságnak nevez a Biblia, illetve a paráznaság, ez is bele tartozik. És általában a Bibliának a szóhasználata lelki, vallásos értelemben a paráznaság a hűtlenséget jelentette, az Istennel szemben való hűtlenséget. Tehát volt ennek egy ilyen lelki jelentése, tehát nem csak a házasfelek közötti értelemben volt ez egy, a fedés tárgya, hanem Izrael, mint az Istennek a jegyese vagy felesége, megcsalta az ő úrát. Ez a bibliai gondolat végig húzódik az egész ügytörténeten, legalábbis azon 1400 éven, ami Izraellel foglalkozik. Hiszen a Bibliában csak 1400 esztendő foglalkozik a zsidóság kérdésével, előtte 2400 évig még nem volt zsidóság. De ebben a 1400 esztendőben ez a kifejezés nagyon gyakran előfordul, hogy én vagyok, és itt van az én népem, és az én népem engem megcsalt, így szól az Úr. Amikor elmentek és imádtak egy idegen istent, Baálhoz imádkoztak, vagy az ég királynőjéhez, az Aserához, vagy Astartéhoz, akkor azt mondja Isten, hogy megcsaltak engem, és ez a lelki parázdaság volt. Amikor bábányokat imádtak, azt mondja, hogy Izrael az ő népe, őt megcsalta, hűtlenül elhagyta, ezért büntetést érdemel. De azért, ha egész korrektek akarunk lenni, akkor láthatjuk, hogy Jézus napjaiban bábányokat nem imádtak a zsidók. Sok bűnük volt, de a bábány nem imádtak. Nem ez volt akkor az ő bűnük, mint a korábbi történelmükben mindig a moloknak áldoztak, meg az egyiptomi isteneknek, meg az aranyborjút imádták, az korábban volt. De épp a Jézus idejében olyan évszázadok, hogy ők szobrok előtt nem imádkoznak, sőt, annyira fölháborodnak, amikor a Zeus oltár beviszi a római császár a templomba, hogy fegyvert fognak, és akár meg is halnak, feláldozzák az életüket, de ők bábány nem imádnak. És Jézus mégis azt mondja, hogy egy parázna nemzetség vagytok, és a korba beírja, hogy ti vagytok azok, akik paráznák vagytok, hát akkor miben állt a hűtlenség maga? Miben hűtlenkedett ez a nép? Jó, nem a bábányimádásban, hanem sok minden másban. Amikor Isten helyett valamit jobban szeretünk, ez már hűtlenség. Így a szadduceusok, a nép vezetői, ezek a görög szellemet vették át. Az akkori világ szellemet vették át. Egész gondolkodásuk az akkori világ szellemhez igazodott. Ezek ilyen élvezett hajhászó emberek voltak, a hedonista világ szemléletet képviselték. Együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk, nincs túlvilág, nincs lélek, nincs ítélet. Ők ugyanakkor nagyon gazdagok is voltak. Mi volt az, ami miatt hűtlenkedtek? Lelki parázdaságba estek? Hát mondjuk a gazdagság miatt. Azt mondják, hogy a szadduceus vezetők olyan gazdagok voltak, hogy óriási birtokaik voltak. Óriási birtokaik voltak Egyiptomban, Kis-Ázsia különböző részein, Babilonban is. Hatalmas földterületeket birtokoltak. A mammon volt az, amivel megcsalták az Istent. Fontosabb volt a mammon, a gazdagság, a vagyon, mint az Úr. Ezért nyugodtan beírhatta oda a porba, és olvashatták a szadduceus képviselői a vezetőségnek, hogy hát bizony, mi hűtlenkedtünk. Rólunk van szó, mi nem vagyunk méltók, hogy itt elizéljük. A farizeusok, mert voltak farizeusok is Jézus ellenségei között, azok pedig azt mondták, hogy jó, jó, van az Ószövetség, de nekünk már új könyveink is vannak. Az apokrifusok. Meg a hagyomány, ez fontosabb, mint az Isten szava, és az történt, hogy a hagyomány, az emberek rendelése fontosabb volt, mint az Istené. Az Isten rendelését szépen félretették, és a szent hagyományt betették oda. Tehát bizony Jézus jogosan mondhatta azt, hogy ti bizony paráznák vagytok, hűtlenek vagytok, elhagytatok engemet, és porba írom be a ti neveteket. És ezt a Szentlélek felerősíti, és ott olvasva, szemük előtt van, és a lelkiismeret, hogy bizony megszólalhat. Sok minden más bűne is volt ezeknek, hűtlensége is volt ezeknek az embereknek, szociális érzéketlenség. Az özvegyek házát elvették, vagyonukat felemésztették, igazságot nem szolgáltattak. A pogányokat megvetették, utálták őket. Sok minden más hibájuk is volt, ami miatt az Úr Jézus odaíratta nevüket a porba. És paráznák is lehettek. Bizony lehettek házasságtörők is. Mert voltak ott házasságtörők is, akik azt az asszonyt, vagy azt, akit Isten melléjük adott, nem becsülték meg. Az Istentől kapott ajándékot nem kezelték tisztán. Így hát Jézus ezeket írta le a porba. És közben a világosság ragyog, közben a világosság beragyog a szívükbe, sőt, még magukba szállhatnak, és elmennek. Az a fejezetben, hogy egyedül maradt Jézus az asszonnyal a középen. Feltehetőleg a nép hátrább húzódott, tehát nem ketten maradtak a templomban, de akár voltak mások, akár nem, most a vádlók nincsenek ott. Az a kör, ami eddig folytogatta az asszonyt, az megszűnt. És ott maradt Jézus és az asszony a középen. És én mondhatom, ennek az asszonynak az életében ez volt a legnagyobb esemény, amikor ott van Jézus Krisztus előtt. Ő és a megváltó. És akkor Jézus megkérdezi, hogy hát hol vannak ez a vádlóid. A törvény szerint 2-3 vádló kell ahhoz, hogy valakit elítéljenek. Egy sincs. Még Jézus vádolhatná őt, ha valaki ő vádolhatná. Ő meg azt mondja, én sem vádollak téged. Eredj el, és többet ne védkezz. Ami pedig az egésznek a feszültsége, és legnagyobb mélysége, és a legizgalmasabb ebbe az, ami nekünk választ kell találnunk. Hogy lehet, hogy Jézus nem fogja őt elítélni? Jézus nem bünteti meg a bűnt. Tudnék, két hatalmas nagy elv ütközik egymással szembe. Egyik az igazság, a bűnt meg kell büntetni. És nekünk valamelyiknek van igazságérzése. A bűnt meg kell büntetni. Azért, ha bennünket valaki megrövidít, akkor érezzük, hogy most ezt meg kell büntetni. Betört hozzánk valaki, akkor gondolkozunk, hogy bárcsak valaki megbünteti, az a jó Isten utalérni, aztán elvenné tőle. Meg kell büntetni, hogy bíróság elé állítsák. Van igazságérzésük. A bűnt meg kell büntetni, és ez Isten is így mondja, és ezért a törvényben világosan elmondta, hogy alábüntetés a következménye annak a bűnnek, amit az ember elkövet Istennel szemben. Az örök kárhozat. De Istenben van egy másik tulajdonság, a szeretet. Tehát Istenben egyfelől ott van a bűn gyűlölése, és ez nagyon jó, hogy Isten a bűnt megbünteti. De Istenben ott van egy másik érzés, egy másik tulajdonság, egy örökkévaló tulajdonság, hogy Isten szeretné az embert. És Isten szeretné a bűnöst megmenteni, mert az Isten szeretet, ez az ő lénye. Az Isten szeretete akar az emberhez lehajolni, és most ha szeretete odahajol és felmenti, akkor mi lesz az alapelvvel, hogy a bűnt meg kell büntetni? Ha pedig a bűnt megbüntetik és engedi, hogy megkövezik, akkor mi van az ő szeretetével, amelyel pedig eljött erre a világra, mert Isten szerette ezt a világot és áldozatot hozott. Ez a két isteni tulajdonság van egymással szemben, egymás mellett, és mindez az, hogy életében dől most el, hogy melyik fog érvényesülni, Jézus felmenti. Hogy miért tehette ezt meg? Mert a bűnt nem szabad büntetés nélkül hagyni. És miért ő tehette meg, hogy azt mondja, hogy nem károsztatlan? Azért, mert ő volt az, aki az asszony bűneért is meghalt a kereszten. Mert Jézus a világ megváltója. Mert Jézus a bűnösök megváltója. Ő a mi helyettesünk. Ő az, aki a kereszten magára vette a bűnös büntetését. Odállt az igazságos bíró elé, és azt mondta, hogy engem büntes. És Isten őt bűnné tette életünk, és őt büntette meg, és valamennyiünk vétkét őre elvetette. azért, hogyha te, kedves testvérem, a lelkiismeret által vádoltatva, oda-vissza megváltozod, és kéred, hogy legyél nekem is helyettesem. Ő téged elfogad. És egyszer oda kell állni az Isten ítélő széke elé, tehát valamennyien odaállni az Isten ítélő széke elé. És akkor mondhatjuk, hogy jogos, mindent elismerünk. De van helyettesünk. Az Isten azt mondja, hogy elfogadlak. Egyedül ő érette. Tehát miért Jézus mondhatta ezt? Miért mondhatta ő ezt? Miért ő az egyedüli, aki ezt mondhatja igazából, amikor az örökké valóságról van szó, meg az ítéletről van szó, meg az Isten örökké való tulajdonságairól van szó. Miért ő mondhatta együtt, mert ő volt az, aki azért jött erre a földre, hogy a bűneinket elvegye. Ezért mondhatta. És íme maradunk újra az asszony életének legnagyobb perceiben, óráiban. Ott áll ő és Jézus a középen. És volt ott sokaság a távolban, vagy nem, azt nem tudom. De őt az nem is érdekelte. Mert bennünket sem érdekel, amikor igazából Isten elé állunk, hogy mit mond a másik. Bennünket egyáltalán nem érdekel, hogy a másiknak mi a véleménye, amikor az Isten elé odaállunk. Amikor a lehetőségünk van, hogy a lelkünk az Isten elé álljon, és a lelkünk az Isten lelke által megérintett lélekként az ő világosságában, akkor ki érdekel, hogy mit mondanak az emberek, hát nem ők ítélnek meg bennünket. Meg most nem velük van, róluk van szó, én rólam van szó. És ez az asszony, azért most a Krisztus előtt ott áll, az asszony és Jézus a középen. És az asszony megváltozott. Ez új életet kezdett, ez az asszony. És nem járt többet sötétségben, és az Isten kegyelme hordozta és vitte, és új életben járt. Ezért tartozik ide nagyon a 12. vers, hogy miután felmentette őt Jézus, után megmutatta, hogy hogyan tovább. Mi is állhatunk Jézus Krisztus előtt, mert istensége és fensége által itt van. Istensége és fensége által itt van az Úr, amikor elé járulunk. Befejezem azzal, hogy nagyon szép ez a történet, csúnyák a farizeusok, nagy a megváltó. De mi van a házasságtöréssel? Hát mégiscsak erről van szó. Jézus engedményt tesz? Fellazítja a törvényeket? Látjuk, egyáltalán nem. Sőt, megnehezítette, még kiélezte a törvényt. A hegyi beszédben azt mondta, hogy valaki asszonyra tekint parázdaság okában, olyan, mintha elkövette volna. Tehát a gondolatokat is megítéli. De van bűnbocsánat. Van bűnbocsánat. Őnála van a bűnbocsánat, és hozzájárulhatunk. És van megváltozott élet, van új élet, amit az az ember él át, él, aki Jézus előtt át van a középen, és ez az életének egyik alapigéje és vezér elve, ami a 12. vers. És ismét szólt hozzájuk Jézus, mondván, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. Amen. Az 500. dicséret első versét énekeljük, válaszolva az igére. Az 500. dicséretünk első verse így kezdődik: Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj. imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád jöhettünk, és hallgathatok a te tanításodat. Köszönjük, hogy Istenséged, fenséged által itt vagy közöttünk, és a lelked által valóságossá lettek ezek a dolgok. Köszönjük, hogy lelket teremtettél belénk, és az a lélek a te lelkednek a szavait megérti. Köszönjük, hogy adtál írást, és oda sok minden bele van írva, mindaz, ami ránk vonatkozik. Köszönjük, hogy valamit most elevenné tettél a mi számunkra. Kérünk, Urunk, hogy ne az történjék, ami itt az írástudós társasággal történt, hogy megfordultak és ott hagytak téged, hanem előtted maradunk és várjuk a te szentenciádat, a te ítéletedet. Köszönjük, hogy felmentesz bennünket, hogyha bűnbánó szívvel állunk előtted. Köszönjük, hogy van bocsánat, de van komoly figyelmeztetés is, hogy járjunk világosságban. Köszönjük, hogy lehet világosságban járni. Te segítesz bennünket. Köszönjük, hogy milyen lehet az élet világossága. Köszönjük, hogy ez örök életet jelent. De nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem vonatkozik itt a földi életre, hol a te fényednél járhatjuk a mi útunkat. Segíts bennünket ebben, kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Végezetül vegyétek Isten áldását. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fethetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten a vigasztalás evangéliumát hirdettük, amikor utolsó útjára kísértük Nyári Aladár Dénes testvérünket, aki 73 éves korában hunyt el. Ő tengerészkapitány volt. Az igét, így a Zsoltárok könyvéből vettem, akik a hajókon tengerre szálltak, azok látták az Úr dolgait és csodáit a mélységekben. Isten nagyon vigasztalást itt maradott szeretteinek. Nagy élményt jelentett az is, hogy tengerész társai ott álltak mellette. És barátja elmondta a tengerész imát is. Nem tudom, Bajer úr itt van? Itt van? Kérem szépen a Bajer urat. Nincs itt, nem jött el? Nagyon szép. Az interneten meg tudjuk keresni. Egy angol imádság volt ez, amit magyarra is leforítottak, a 23. Zsoltár paraprázisa. Én eddig nem tudtam, hogy van ilyen tengerész ima, és utána nézhetjük, elolvashatjuk, hogy mennyire érvényes volt számukra a 23. Zsoltár szava. Isten adjon vigasztalást az ő szeretteinek. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat, és hívogatok a kedd esti bibliórára, ahol a János evangéliumot tanulmányozzuk. Kedd este 7 órakor. A másik biblióránk csütörtökön 5 órakor kezdődik, erre is hívom a testvéreket. A csütörtöki bibliórán a bibliai vezérfonalat követve olvassuk az igét. Készülünk ismét egy gyülekezeti táborra. Tudjuk, hogy egyszer vagy kétszer a gyülekezetünkből 20-30 ember elszokott, vagy elszoktunk menni egy táborba, egy háromnapos pihenő, lelki, testi pihenő hétre. Most ez június 19-én, pénteken kezdjük, 19-20-21-én Kecskemétre tervezzük az Emmaus házba, ami egy nagy erdő közepén, nagyon jól felszerelt házban pihenhetünk. A napi díj 5400 forint, teljes ellátás, ezt két napot kell fizetni, mert pénteken délután kezdjük, és vasárnap délután fejezzük be. Ennek a szervezője és gondozója dr. Kovács Gyuláni Zsóka testvérünk, őt keressük majd meg ebben a dologban. Majd ha többet tudunk, részleteket megkérem, hogy mondja el a információkat. Már két héttel ezelőtt kitettük a választói névjegyzéket a kinti padra, ahova azoknak a testvéreknek a nevét írjuk, akik hozzánk tartoznak, a gyülekezetbe járnak, vagy ide akarnak járni, vállalják az anyagi áldozathozatalt is, konfirmáltak. Tehát, és felnőttek. Tehát várjuk, hogy akik még nincsenek feliratkozva, akár a végére odaírhatják a nevüket, vagy nézzük meg, hogy helyes-e a nevünk, ami bent van, és ezt jövő héten fel fogom terjeszteni az Egyház megyéhez, hogy ők hitelesítsék. Pénteken 18 órakor, tehát most pénteken 6 órakor presbiteri gyűlést tartunk, amire a presbiter és kótpresbiter testvéreket szeretettel várjuk, ahol végig beszéljük az gyülekezet elmúlt évi anyagi dolgait, vagy elkészült a zárszámadás, elkészített a költségvetést, a missziói munkatervet, választói névjegyzéket és egyéb dolgokat megbeszélünk, hogy az egyház megye elé felterjeszthessük. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a 200. dicséretünket. Még az iratterjesztést hirdetem. Az iratterjesztésben nagyon fontos kiadványokat vehetünk, Bibliát, énekeskönyvet, és bibliolvasó vezérfonalat is vásárolhatunk. A záró énekünk a 200. dicséret. A 200. dicséretnek énekeljük a 3., 4., 5. és 6. versét, tehát nem az elsőt, hanem a 3. verssel kezdjük. Ó, maradj világosság, mi velünk fényeddel.